Jó napot kívánok! A Délkör szerkesztő riportere Antal Erika vagyok. Gecse Géza, a Kossuth Rádió Határok nélkül című rovatának szerkesztője nemrég Marosvásárhelyen járt és bemutatta Bizánctól Bizáncig az Orosz Birodalmi Gondolat című könyvét. A szerző a magát Bizánc örökösének tekintő birodalmi Oroszország megalakításától a szovjet világhatalom felbomlása utáni időszakig orosz, szovjet és közép-európai források, illetve angol száz feldolgozások alapján vázolja az orosz birodalmi gondolat fejlődését, nem hanyagolva el a kérdés bennünket, magyarokat érintő vetületeit sem. Vendégem dr. Gecse Géza, rádiószerkesztő riporter, egyetemi előadó tanár.
Budapesten bemutattuk, most el kell kezdeni ugye bemutatni, illetve el kell vinni több helyre, mert különben ugye az egy dolog, hogy az ember ír egy könyvet, és a másik az, hogy ez eljut-e az olvasóhoz. És én úgy gondolom, hogy miután nincsenek már határok, és a határon túli magyar közösségeket talán még jobban sújtotta, érintette mindaz, ami az elmúlt, mondjuk így, hogy 150 évben történt, ezért van funkciója annak, hogy ha ezt a kötetet, ezt másutt is bemutatjuk, hiszen nem várhatjuk el az erdélyiektől, hogy mondjuk Magyarországra járjanak könyvbemutatóra.
És akkor röviden mutass be a könyvedet, Bizánctól Bizáncig, ez az orosz birodalom történetét sűríti egybe?
Hát az alcíme a kötetnek az, hogy az orosz birodalmi gondolat, és inkább az orosz, és erről szól, tehát mondjuk így, hogy az orosz nemzettudatról, ami a birodalmiságtól én szerintem nagyon, amiről nagyon nehéz azt mondani, hogy mondjuk a birodalmiságtól független lehet. Ez egy nagy kérdés egyébként, hogy van-e, létezik-e olyan orosz nemzettudat, vagy lesz-e egyáltalán olyan orosz nemzettudat, ami a birodalmiságtól függetlenedni tud, hiszen a kötetben retteget Iván Oroszországától kezdve én pont azzal a korszakkal foglalkozom, amióta az oroszok az eszüket tudják, azóta ők birodalomként fogalmazták meg saját magukat, és ez egy sikertörténet valahol, ami időnként akadályukba ütközik, de végül is, hogyha visszagondolunk az elmúlt néhány évtizedre, akkor ezt be kell látnunk, hogy a szovjet birodalomnál erősebb orosz állam nem létezett korábban a világtörténelemben. És hát ennek a fejlődés történetét vizsgáljuk végig. Persze kérdés az, hogy lehet-e, szokás-e, tehát ha mondjuk mi történészek vagyunk, akkor megállapítunk egy bizonyos fajta vonulatot, egy bizonyos fajta fejlődés történetet, de ugye van, aki kételkedik ebben a tekintetben, és azt mondja, hogy más tényezők is szerepet játszhatnak abban, hogy mondjuk egy orosz ember mit gondol erről az egész ügyről.
Hogyan született a könyv, vagy egyáltalán miért érezted szükségét, hogy ez a könyv megszülessen?
Hát én a 80-as években kezdtem el foglalkozni Ausztria-Magyarország és Oroszország külpolitikájával, és láttam azt, hogy mondjuk mi az a terület, amit eddig nem dolgozott fel senki. Ez ilyen egyszerű volt. Na most persze, mondják ezt ugye az ember ennél a témánál, amikor még a szovjet csapatok ott állomásoznak Magyarország területén, és hát Gorbacsov éppen, hogy megjelent, akkor egy olyan szofisztikált címet kell, hogy adjon a... Tehát amikor az ember ugye a diplomamunkájának egy címet akar találni, akkor ugye azért ezt úgy kell megadnia, hogy az azért igaz is legyen, és ugyanakkor, hogyha hát arra azt akarja, hogy ne legyen belőle különösebb baja, akkor... Tehát meg kell találni a formát, és hát ugye ez a forma az volt, hogy Ausztria-Magyarország és Oroszország külpolitikájának tükröződése az orosz sajtóban a 19. század második felében. Na most ez nyilvánvaló, hogy alapvetően a pánszlávizmusról szól, az első modern orosz birodalmi doktrináról, ami belevezette lényegében a cárt az első világháborúba, Konstantinápoly programmal, Balkán programmal, amihez képest a bolsevikok aztán egy teljesen másfajta politikát képviseltek, de a 30-as évektől kezdődően azért a bolsevikok is nagyon sok mindent felhasználtak az orosz múltból, és 1941-től kimutatható, hogy a pánszlávizmus eszköztárából is használtak elemeket, ők ezt aztán demokratikus pánszlávizmusnak nevezték el, és 1945 és 48 között ez a doktrina azért érvényesült a szovjet-orosz külpolitikában. Ez egy összetett dolog, hiszen ugye a szovjeteket ugye Közép-Európában csak oroszokként ismerjük, és nagyon sokan vitatják azt, hogy a Szovjetunió külpolitikát lehet egyáltalán az orosz jelzővel jellemezni, hiszen itt egy globális hatalomról van szó, és valóban, aki ezt mondja, az általában arra szokott hivatkozni, hogy a Hruscsov korszaktól kezdődően bizony egészen másfajta perspektívákban gondolkodtak a Kreml vezetői. Ez igaz. De az viszont a dolognak a másik része, hogy egyrészt a 80-as évekre, 70-es, 80-as évekre, ha nem is mondható az teljes mértékben ki, hogy oroszosodott volna az orosz államapparátus, de azt, hogy szlávosodott volna, azt nem lehet elvitatni, hiszen az ukránoknak és a beloruszoknak a szerepe is megnövekedett az oroszok mellett. Az elit az orosszá vált egyébként a Brezsnyev korszakot megelőzően is, már Nikita Hruscsov alatt, de Brezsnyev időszaka volt az, amikor mondjuk így, hogy a diplomáciai apparátusban, a köztársaságok vezetésében tetten érhető a kifejezett orosz jelenlét. Mert korábban sok nemzetiségű volt a szovjet állam. Tehát, hogyha mondjuk megnézi valaki azt, hogy a 20-as években hogyan nézett ki a központi bizottság, hogyan nézett ki a Komintern, meg a különböző szovjet, mondjuk így, hogy közigazgatási szerveknek az összetétele, hát ott nem voltak annyian oroszok, nem voltak annyian az oroszok, mint később. Nem is annyira Sztálin meg Hruscsov idején, hanem főként Brezsnyev idején.
A Marosvásárhelyi könyvbemutatón elhangzott az is, hogy azok a volt tagállamok, amelyek még mindig Moszkva árnyékában élnek, tulajdonképpen nem is akarnak elszakadni, az orosz birodalomhoz való tartozás sokkal erősebb, mint a vágy, hogy az Európai Unió tagjai lehessenek.
Vannak tehát olyanok, vannak, amelyek nem akarnak. Tehát mondjuk Belorusszia ide tartozik az európai, mondjuk így, hogy Európában ide tartozik még Moldova, vagy Moldávia, vagy Moldva, ez ugyanazt az országot jelenti. Ukrajna az egy összetett kérdés, hiszen Ukrajnának a 90-es évek elején volt egy felmérés, amit végeztek. A nagyobbik része jobban tud oroszul. Az elitnek a tagjai, tehát gondolok itt a köztársas Kravcsukra, a Julia Timoshenkóra, akik néhány éve szinte alig beszéltek még ukránul, most szépen lassan az utolsó 10 esztendőben megtanultak. Tehát a Kucsma elnök például, amikor megválasztották Ukrajna elnökévé, kezdetben folyamatosan oroszul beszélt, de az elnökségének a végére már jól megtanult ukránul, vagy jobban használta. De ez igaz egész Ukrajnára, tehát a vicc az, hogy Ukrajnának a nagyobbik része jobban beszél oroszul. 6 millió olyan ukrán van, akik oroszul beszélnek, tehát orosz anyanyelvűek, de tudatukban ukránok. Na most ehhez itt még nem beszélek arról, hogy a keleti, hogy Kelet-Ukrajnának a területén egy GH hangcserélődés van az orosz és az ukrán között, és a nyugat-ukrán, az irodalmi ukránnak ugye a megteremtői azok, akik azért egy érzékelhetően olyan ukrán nyelvet beszélnek, amit bizony, hogyha valaki csak oroszul tud, akkor nehezen fog megérteni, és ezt azért az osztrák-magyar monarchiának köszönhetjük, mert az végül is ugye az ukránoknak a kulturális fejlődésében elég sokat tett a 19. század második felében.
És mi a helyzet a moldovai románokkal?
Moldovai románok, vagy moldovánok?
Moldovánok.
Ez egy érdekes dolog. Hát összetett ezt én szerintem azoknak, akik Erdélyben vannak és élnek, és magyarok, azoknak nagyobb, tehát több beleérzéssel, nagyobb, hogy mondják, ez több információjuk van arról, hogy Moldovában milyenek az állapotok, mint számunkra, akik egy kicsit távolabb vagyunk. Én jártam egyébként nem csak Moldovában, hanem az úgynevezett Nyesztermenti köztársaságban is, amely ugye relatív szláv többségű, tehát az ukránok meg az oroszok többen vannak, mint a románok, de tulajdonképpen egy külön hatalomként működik. Az erőműveknek a több mint 60%-a azt hiszem azon a területen van, tehát ilyen szempontból még zsarulási potenciáljuk is van, tehát erőpozícióból tudnak tárgyalni, pedig egy nadrágszíj vékonyi terület. Hogyha ránézünk a térképre, ez kézzelfogható. Kérdés az, hogy mondjuk merre fog ennek az országnak az élete alakulni, hiszen itt azért a fegyverkészletnek a felszámolása, ami megindult én szerintem már egy jó 10 évvel ezelőtt, de annyi fegyver van ott, hogy azt még mindig nem adták el, bandita struktúrák azok igen erősek, bandita struktúrában az oroszoknak a számaránya és az ukránoknak a számaránya magasabb, mint az ottani románoké, illetve moldovánoké, ahogy az oroszok szeretik egyébként az ottani románokat nevezni. Tehát itt azért azt is látni kell egyébként, hogy mondjuk az írásbelisége a románoknak is eredetileg ugye szláv nyelvű volt, illetve szláv volt az ABC-jük, és egy újítás volt az, hogy latin betűs ABC-t kaptak a románok úgy eredetileg. A románok néhány, tudom én, másfél évszázada vagy 200 éve, amikor beindult a nyelvújítási mozgalom, és az összes ilyen régebbi emlék, tehát az az ószláv következtében igen erős nyomot hagyott egyébként a román nemzeti kultúrának az arculatán is, és ez azt jelenti, hát gondoljunk csak a moldvára, a moldvai kolostorokra, amelyek ugye, hogyha jól tudom, akkor most már a világörökség részét képezik, tehát itt van egy elég erős, hát ez nagyon nehéz azt mondani, hogy szláv kulturális ráhatás, mert hiszen itt ugye a bizánci örökség az ugye az ószlávon keresztül került közel a románokhoz. Tehát az ő szent nyelvük az lényegében az ószláv, ami amúgy a nyelvüktől azért olyan szempontból idegen, hogy az alapstruktúrája az azért idegen tőle. Tehát, hogyha nincs az Erdély triász, tehát nincs a görög-katolikus egyházi unió, az unitusok nincsenek, akkor szerintem a románok valamivel később jönnek rá arra, hogy úgymond ők a, hogy őnekik a rómaiakhoz különösebb közük is van. Tehát ebből a szempontból mondjuk a monarchia tulajdonképpen a saját sírját ásta, amikor az unitusokat elterjesztett, főként az erdélyi románok között. Tehát Erdélynek az északi részén voltak megtalálhatók, még nem pravoszlavizálták őket, hát azt hiszem, hogy 1948-49 után.